35. Az ombori parkica már régóta Vinusé és az én tulajdonom volt. Ott kertészkedtem. Ez abból állt, hogy vesszőket dugdostam a talajba abban a reményben, hogy majd felélednek, levelük nő és a végén fa lesz belőlük. Oszkár jelent meg. Nagyon érdekelte a parkica. Mindenáron meg akarta vásárolni a város központjában levő telket, amelyen nem volt épület, csak egy házalap. Vinussal akartunk ott építeni, de elfogyott a pénzünk, és az építkezés abba maradt. A telek körül méteres bokrok nőttek. Az egyik oldalon pad állt. Ott ült Vinus, és nézte, hogy kertészkedek. Közben pedig horgolt valamit. Amikor befejeztem az ültetést, hazaindultunk. Kerékpárral mentünk. Mindig úgy bringáztunk, hogy Vinus ment elől, én pedig utána. Ő diktálta a tempót. Oszkárnak a Szontai út közepén kastélya volt. Ott kerékpároztunk el a kastély előtt. Vinusnak azt javasoltam, hogy menjen tovább, én pedig bemegyek Oszkárhoz. Ha jó ajánlatot ad a parkicáért, és megígéri, hogy csak jótékonysági dolgokra használja fel, eladom neki. Vinus továbbhajtott, én pedig bementem a hatalmas épületbe. Oszkár ott ült egy hosszú ebédlőasztal mögött, és mintha tudta volna, hogy jönni fogok, várt rám. Sült csirkét evett. Elég primitív módon, kézzel szaggatta le a húsdarabokat a jókora csirkéről. Elmondtam, hogy szóba jöhet a parkica eladása, ha humanitárius dologra fordítja. Megígérte, hogy kórházat fog építeni rajta. Aláírtuk a szerződést. Hogy biztos legyen a dolgában, ő még egy fehér unikornis patájával és pecsétviasszal hitelesítette. Azt is kikötöttem, hogy mindaddig nem lehet építkezni, míg a pénz meg nem érkezik a számlámra. Azt is megígérte. Tulajdonképpen jó politikus módjára mindent megígért. Miután végeztünk, elindultam Vinus után. Tekertem a bringát, tekertem, de sehogy se értem utól a feleségemet. Már arra is gondoltam, hogy a lakásunkhoz ért. Megunt várni, és bement. Végül mégiscsak utól értem a negyedik sarkon, ott ült egy padon. Bicikliét egy bokorra támasztotta. Zsanával beszélgetett. Zsana elmondta, hogy milyen változások vannak az utcában. Oszkár többé nem politikával, hanem kultúrával foglalkozik. Azt reméltem, hogy betartja a szerződésbe foglalt feltételeket. Időközben megérkezett a pénz a bankba. Úgy döntöttem, hogy Vinust meglepem egy utazással. A belvárosi utca egyik végén egy kis rendezett telken állt a repülőgép. A hosszáról ítélve 10, legfeljebb 15 utas fért bele. A két légcsavar a szárnyain elég megbízhatónak látszott. Hátul a gép farkánál kellett beszállni. Ahogy Vinussal mentünk fölfelé a lépcsőkön, az járt az eszemben, hogy hol és hogyan fogunk felszállni, hisz körülöttünk mindenütt forgalmas utcák voltak. A felszállásra kijelölt főutcát néhány perccel az indulás előtt mentesítették a járművektől. De a gyalogosok, a sétálók és a kirakat bámulók ott maradtak. Sőt, mivel nem volt jármű az utcában, amikor megláttak valamit a másik oldalon, sokszor egyszerűen átsétáltak, rosszabb esetben átszaladtak az utca másik oldalára. Az ilyesmitől féltem a legjobban. Ha egy járókelőnek épp akkor jut eszébe megnézni, hogy mi van a túloldalon, amikor a gép gurulni kezd, az egész utazás könnyen szerencsétlenségbe torkolhat. Mi az első két ülést kaptuk a pilótafülke mellett. Előttünk és a pilótafülke előtt nagy üvegablak volt, mint a helikopterüveg búrája. A fülkében két pilótaülés kapott helyet. A gép vezérlőeszközei nagyon egyszerűnek látszottak, valószínűleg könnyen lehetett kezelni a gépet. Nagyon idegesen figyeltem a járókelőket és izgultam, nehogy valaki átszaladjon előttünk. De épp az történt, amitől a legjobban féltem. Egy fiatalember nagy bőröndel a kezében elindult át az úton, elén került. Nagyon megijedtem, és oda kiáltottam a pilótának, hogy vigyázzon. A pilóta rám nézett, és csak mosolygott. Már majdnem felugrottam az ülésemről, hogy a botkormánnyal felráncsam a gépet, amikor Vinus visszatartott. A repülő akkor már több méter magasságban szállt. Az ember nyugodtan elfért alatta. Akkor jöttem rá, hogy nem a pilótával, hanem velem van a gond. Mivel csak az egyik szememen látok, nincs térérzékem, ezért hittem azt, hogy a gép a gyalogossal egy vonalban van. Elég sokáig alacsonyan repültünk, Budapest hídjai épületei jól látszottak. Az egyik felhőkarcoló tetején lévő medence mellett napozónők és férfiak pihentek. Amikor elhagytuk a várost, csak akkor kezdett emelkedni a gép. A felhők felett a nap állásából meg tudtam állapítani, melyik irányba repülünk. Előbb északra, majd keletre tartottunk, tulajdonképpen Törökország felé vette az irányt. A másodpilóta elhagyta a pilótafülkét, valószínűleg a mosdóba ment. Csak egy pilóta irányította a gépet. Ez egy kicsit aggasztott, de amikor láttam, hogy rendben mennek a dolgok, megnyugodtam. Később a pilóta kihajolt a fülkéből az utastér felé, és egy gyereket invitált be maga mellé. A kisfiú annyira meglepődött, hogy mindjárt jegyzetelni kezdett. A pilóta minden mozdulatát figyelte, és beírta a kis füzetébe. Azon morfondíroztam, hogy nagyon rossz helyen ülünk. Ha valaki merényletet szervez és megtámadja a gépet, akkor nekünk lesz elsőként bajunk. A támadók mindig a pilótafülkében vagy mellette szoktak lenni. Onnan irányítják a támadást, mi pedig pont ott ülünk. Gyorsan elhesegettem a rossz gondolatokat. Kis idő múlva a gép ereszkedni kezdett. Ebből azt hittem, utasítást kapott, hogy az alsó légi folyosóba lépjen át, de nem ez történt. A gép orra állandóan lefelé állt, olyannyira, hogy meg kellett kapaszkodnom az ülés karfájába, hogy előre ne csúszszak. Mikor végre kiegyenesedett, üzletek sora tárult elénk. A gép úgy repült, mint egy helikopter. Egy helyben is állhatott, mindössze néhány méter magasságban. Az üzletek után egy bazár jött. Mindjárt tudtam, hogy Törökországba érkeztünk. Ezt a nagy bazár is bizonyította. Amikor egy utcai cipőbolt előtt repültünk, a pilóta kinyúlt a pilótafülke ablakán, és elvett az árustól egy kígyóbőrből készült mokaszint. Nem is fizetett a lánynak, mert az megkérte, hogy a következő alkalommal, amikor erre száll, hozzon bizonyos bőrfajtát. Rájöttem, hogy kereskednek. A pilóta hozza a bőrt, a lány pedig ezért készárút ad neki. Továbbra is alacsonyan repültünk, míg a piac végére nem értünk. Kint a szabadban bőrkabátokat árultak, hosszú rudakra voltak felaggatva. Talán pár ezer is lehetett, főleg fekete színűek. A fekete bőrkabátok láttán elmondtam Vinusnak, hogy ilyet sohasem vennék magamnak. Olyanok voltak, mint amilyeneket a KGB ügynökök hordtak. A piac vége felé barnákat is láttam, elég jól néztek ki. Azokból talán választhattam volna, de én nem tudtam úgy kihajolni a gépből, mint a pilóta. Kirepültünk a bazárból, és a gép a magasba emelkedett. Az egyik utas a hátam mögött megkérdezte, mit szólok ahhoz, hogy iskolát szervezzünk a gyerekeknek, ha majd a helyszínre érünk. Közöltem, hogy nem vagyok érdekelt, mert a mi gyerekeink otthon maradtak a nagymamánál. Az ő lánya vele utazott a gépen. Aggódott, hogy kimarad az iskolából.